9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,540,000 forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,480,000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5,5 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
Az időjárásról.
Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató lesz, akivel az április 12-i országgyűlési választások kapcsán beszélgetünk majd. Milyen folyamatok zajlanak most az egyházakban? Milyen kapcsolatot kellene kialakítani az új kormánnyal az egyházaknak?
Nem ez a kulcskérdés. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai.
Ezekről beszélgetünk mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, akivel az április 12-i országgyűlési választások kapcsán beszélgetünk. Mai műsorunkban szó lesz például arról, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban. Megkérdezem a valláskutatótól, hogy szerinte milyen kapcsolatot kellene kialakítani az új kormánnyal az egyházaknak, és hogy van-e mit tanulnunk az elmúlt 16 évből. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk. Azonnal csapjunk a közepébe, aztán majd ígérem, kicsit távolabb is megyünk, visszafele az időben, meg előre is, de most kezdjük azzal, amiben éppen vagyunk. Április 12-én választott az ország, és a Mediánnak van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes számsora, ami egyházi felekezeti kontextusba is helyezi ezt a választást. Volt egy felmérésük a választások után, ami szerint a válaszadók azt mondják, hogy aki önmagát reformátusnak vallotta, hagyj kezdjem azzal ezzel a felekezettel, ami ezt a rádiót fenntartja, azok 48%-a a győztes Tisza pártra, 36%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott, a katolikusoknál pedig 43%-a Tiszára, 35%-a Fidesz-KDNP listájára. Meglepi-e ez az eredmény, ha nem is fele-fele arányú, de jól azonosíthatóan mind a két oldalt támogatják azok, akik vasárnap ott ülnek egy szentmisén vagy egy istentiszteleten. Talán mondjuk 10 évvel ezelőtt mást gondoltunk volna, ha elkészül egy ilyen felmérés. Önt meglepte ez az adat?
Részben meglepett, részben pedig nem. Meglepett azért, mert azt kaptuk, hogy mégsem igaz az, hogy a nagy történelmi egyházak tagsága együtt járt a Fidesznek vagy a NER-nek a támogatásával. A másik azonban, ami miatt nem lep meg, az az, hogy pusztán az, hogy valaki katolikus vagy református, az Max Weber óta tudjuk, az önmagában még nem jelent semmit arra nézve, hogy milyenek az erkölcsei, vagy milyenek a politikai nézetei. Más mutatók, indikátorok határozzák meg azt, hogy valaki éppenséggel milyen politikai párt preferenciával rendelkezik. Önmagában a vallási hovatartozás az indiferens. Tehát láthatjuk, vagy esetleg úgy az orrunk elé is nyomhatja valaki ezt a megoszlást, ezt az adatok ilyen szintű ismerete alapján nem állíthat statisztikai összefüggést, vagyis nem állíthatjuk ennek az adatnak alapján, hogy a 45% református vagy katolikus azért támogatta az előző kormányt, mert katolikus vagy református, vagy azért támogatta az ellenzéket, jelen esetben a Tiszát, mert katolikus vagy református, ezt nem állíthatjuk. Csak annyit állíthatunk, hogy a reformátusok úgy oszlanak meg nagyjából, mint ahogyan a választók szavaztak a pártra. Ugye, mert nem az az érdekes, hogy a parlamenti patkóban hogy helyezkednek el a képviselők, és melyik képviselő melyik párté, hanem a szavazók közötti különbség. És hogyha igaz az, hogy nagyjából 1 millió szavazó a különbség a két párt támogatottsága között, tehát 3,5 millió Tisza párt szavazó, 2,5 millió Fidesz szavazó, akkor nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, azokat az arányokat látjuk, mint ami a egyházhoz tartozás, a felekezeti megoszlás az ismertetett adatokban.
Azért egy árnyaló adatot még hagy hozzak a Medián méréséből. Sok részlet érdekes lenne még. Én beszéltem egy háttérbeszélgetésben egy református szociológussal, ő mondta, hogy hát ez úgy lenne igazán érdekes, ha korra, nemre, társadalmi státuszra, mármint mondjuk iskolai végzettségre, meg lakóhelyre lebontva láthatnánk ezeket az adatokat, ezt nem látjuk, de van egy adat, amit látunk. Ugyanis a kutatás azzal is számol, hogy aki magát valamelyik felekezethez sorolta, az milyen gyakran jár templomba vallási összejövetelre. És ha ezt az adatsort nézzük, akkor a havonta többször kategóriában 25%-a a válaszadóknak az, aki a Tiszára szavazott, és 51%-a, aki a Fidesz-KDNP-re.
Itt is újra szeretném megismételni, hogy az adatok nem arról szólnak, hogy az illető azért szavazott a Fideszre, mert templomba jár rendszeresebben, hanem csak azt állítja, hogy a rendszeres templomba járók között mennyien vannak, akik Fidesz szavazók, és többen vannak a kétszerese a Fidesz szavazóknak. Miért fontos ez? Azért fontos ez, hogy ne fessünk megalapozatlanul rémképeket a falra, esetleg a templom falára, amelyek azt állítják, hogy az egyház elkötelezettjei, a Fidesz elkötelezettjei is, tovább megyek, a Fidesz politikájának az elkötelezettjei is voltak egyben, hogy egy megbonthatatlan csomag a fideszesség és az elkötelezett vallásosság. Mert ezt állítani ezen adatok alapján nem lehet. Nagyon egyetértek azzal, hogy nagyon komoly statisztikai elemzések, regresszióanalízis és egyéb lenne szükséges, hogy ezt az összefüggést megalapozottan állítani lehessen. És ez még valamit hadd mondjak, azt is tudjuk, más felmérések alapján, hogy az elkötelezett hívők között egy új alakot figyelhetünk meg a társadalmi rétegződés tekintetében, ami azt jelenti, hogy van a fiatalabbak és a magasabb végzettségűek között egy magasabb aránya a hívőknek, templomba járóknak, mondjuk így egyszerűen, vagy imádkozóknak, rendszeresen imádkozóknak. Aztán utána az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők között van egy csökkenés, tehát az U-nak az alsó hajlata felé megyünk, akik a városban laknak, szakmunkások, egyéni vállalkozók, ilyesmi, majd pedig az idősebbek felé, ha megyünk tovább, akkor az U-nak a másik szára, fölfelé ívelő szárába jutunk bele, akik idősebbek, az esetben nyugdíjasak, mindegy, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek, és inkább kisvárosban vagy községekben laknak. Tehát van egy ilyen U alak, és ez miért fontos ez az U alak? Azért, mert azoknak a tájékozódása, tehát itt most a hívő emberek között különbségekről beszélünk társadalmi rétegződés szempontjából. Most miért fontos ez? Azért, mert különböző társadalmi rétegek különböző módon és különböző eszközök révén tájékozódnak arról, hogy mi van körülöttük. Vagyis tehát azok, akik inkább idősebbek, és inkább kisebb településen élnek, azok függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettségűek, általában a királyi televíziót, ahogy szoktuk mondani volt, nézik. Vagyis az ő gondolkodásukat elsősorban az befolyásolja. Míg az U másik oldalán, ahol a nagyvárosokban vagyunk, és fiatalabbaknál vagyunk, és magasabb iskolázottságnál, ott nagyobb az eltartás a közszolgálati vagy királyi televíziótól, és inkább az alternatív közösségi médiából tájékozódnak. Abban is van ilyen és olyan poszt is, meg üzenet is, de mégis. Vagyis tehát ez is egy olyan összefüggés, amit hozzá kellene tenni ahhoz az elemzéshez, hogy tényleg meg tudjuk mondani, hogy milyen mértékben volt oka a vallási hovatartozás, illetve a vallásgyakorlás intenzitása az ide vagy oda szavazásnak.
Nem ez a legfontosabb a templomban, de hogy hogyan lehet most ezt a megváltozott társadalmi helyzetet egy egyházi közösségben kezelni. Nekem ezért fontos ez, hogy ez az adat azt mutatja, hogy sokszínűek a gyülekezeteink tagjai. Ilyen értelemben ön szerint ezzel mi a dolga az egyháznak? Át kell-e fölött siklani, kell ezzel foglalkozni, ki kell ezt beszélni, ki kell ezt mondani, vagy elég, ha a Máté Tóth András valláskutató kimondja ezt a többszínűséget?
Ebben az egy kérdésben nagyon-nagyon sok részkérdés van, és mindegyikről, még akkor is, hogyha átlagon felüli hosszúságú ez a beszélgetés, akkor is csak távirati stílusban lehet valamit mondani. Úgy veszem észre, hogy az előző rendszer, így kell mondani, a nemzeti együttműködés rendszere, az előző rendszer ilyen fokú kudarca inspirálta az egyházak szakértőit és felelőseit arra, hogy rákérdezzenek az egyház társadalmi és politikai szerepére. Ezt azért kell megállapítani, mert ez a fajta önreflexió csak ritka és kiemelt alkalmakkor jelent meg az elmúlt években, és itt szeretném mondani, hogy nem csak az elmúlt 15 évben, hanem az elmúlt 35 évben. Az, hogy a nagy egyházak hova pozícionálják magukat, és mi alapján ebben a kommunizmus alól felszabadult magyar társadalomban, arról csak ritkán volt vita. Nekem az a benyomásom, meg elemzéseim is azt mutatják, hogy nem sokat változott az egyházaknak az alapállása a fennálló hatalomhoz viszonyítva. Az egyházak, mivel nagy intézmények, és rászorulnak a költségvetésre, általában a mindenkori kormányokhoz való alkalmazkodás politikáját választották, és ennek az alkalmazkodásnak a teológiai, lelki, imádságos elemzésére nem nagyon került sor az egyházakon belül. Ez volt az öröklött rutin nem csak 90 óta, hanem 150 év óta az volt a rutin, hogy a nagy egyházak azok nagyjából vallási, egyházi módon támogatják a fennálló rendszert, és segítségére is sietnek, hogy a nemzeti célokat sikerüljön a fennálló rendszernek megvalósítania. És ez így volt akkor is, amikor Gyurcsány vagy Medgyessy kormány volt Magyarországon, és így volt, amikor Horn Gyula és Kuncze Gábor kormány volt Magyarországon, akkor is az egyházak arra törekedtek, hogy kiegyensúlyozott viszonyt ápoljanak a fennálló rendszerrel, mert ez volt az érdekük. Így tudták a költségvetésből nagyjából biztonsággal megkapni a nekik járó pénzeket, így tudták nagyjából biztosítani a működési autonómiájukat, így tudtak bizonyos fejlesztéseket is végrehajtani, amit önmagukban úgy fogalmaztak, hogy a lelkipásztori ellátás anyagi és jogi feltételeinek a biztosítása. De most megint van egy ilyen különleges alkalom, amikor át kell állni egy másik kormánnyal való konstruktív együttműködésre, mivel azonban a másik kormány az előző kormányról nagyon sok negatívumot derített ki, hozott nyilvánosságra, vagy adott esetben talált ki és koholmányokat terjesztett, mert ez is hozzátartozott a kampányhoz, ezért most meg kell valahogy kérdezni, és úgy tűnik, hogy a nyilvánosság is nagyon szorgalmazza, hogy az egyházak kérdezzenek rá, hogy amennyiben a NER rendszerét korrupciós rendszernek tekintjük, tételezzük fel, hogy az volt, akkor a NER-rel szorosan együttműködő nagy egyházak milyen mértékben vettek részt ebben a korrupcióban. Ez most egy alkalom, de számomra bármennyire is fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést valamilyen módon feltegyük magunknak, vélekedésem szerint ennél sokkal alapvetőbb kérdést kellene napirendre tűzni, ahogyan kellett volna, ahogyan mindig is szorgalmazták a nagyegyházakon belül különböző lelkészek, teológusok, papok, laikusok, hogy feltenni az alapkérdéseket, hogy voltak éppen mi is a hitünknek a tartalma a társadalmi valóságra vonatkozóan. És először ezt a kérdést kellene tulajdonképpen tisztázni, hogy mit jelent az evangéliumnak a követése, és majd csak utána föltenni azt a kérdést, hogy milyen technikákkal, milyen típusú átvilágítással, milyen típusú bűnbánattartással lehet elemeznünk az elmúlt 4 adminisztrációs ciklust, és milyen módosításokat kell, technikai módosításokat kell bevezetnünk. Ez sokkal nehezebb dolog, úgy gondolom, az alapvető kérdések megválaszolása és feltétele, mert az ember azt gondolná, hogy amikor a közbeszédben ma egyházról és államról, egyházról és kormányról van szó, akkor általában a kulcs szereplőkről van szó. De az egyházak tudják a legjobban, amit egyébként a politikusok is valamennyire tudnak, csak ez kevésbé látszik, hogy a társadalom meg az egyház az elsősorban nem a papjai és nem a püspökei, hanem elsősorban a hívek. És hát mondjuk ebből a szempontból a reformátusok szerencsésebb helyzetben vannak, mert ott lelkész választás van. A katolikusoknak nincs választása. Azzal a lelkésszel kell együttműködniük, akit kapnak. Most az ember nem is gondolná, hogy akkor most hogy is kell, miközben az egész, a nagy szisztémák változnak, recsegnek, ropognak, összedőlnek, épülnek, de az egyház nem a nagy szisztéma, az egyháza elsősorban a helyi közösségek egyháza, meg az egyház által fenntartott egyes intézményeknek az egyháza, és akkor most üljön le a valamelyik gyönyörű nyírségi faluban a református parókus a feleségével, és a gyülekezet 34 tagjával, és kezdjenek el arról beszélni, hogy akkor, amikor mindig meghívta őket a fideszes polgármester, hogy a születésnapján, a vacsorán a lelkész úr a jobbján foglaljon helyet, hogy akkor helyes volt-e elmenni oda, hogy ez korrupció volt-e, hogy ez a lelkésznek adott vallási hatalommal való visszaélés volt-e, mert támogatta az illető Fidesz polgármesternek a polgármesteri pozícióját, és akkor most majd egy vasárnapi istentisztelet után majd egy szeretett lakom a keretében majd megkérdezi a lelkész úr a tagjait a gyülekezetnek, hogy mit gondoltatok testvérek, amikor láttatok engem ott a polgármester jobbján az ő születésnapi vacsoráján. Akkor ti mit gondoltatok? És akkor majd elinduljon egy ilyen típusú beszélgetés, miközben a híveknek nagyon gyakran az a legnagyobb vágya, hogy a templomon belül, a gyülekezeten belül ne legyen politika, mert a politika az a veszekedésnek és az egyetnemértésnek és az ellenségeskedésnek a terepe. Az legyen kívül és itt belül nekünk a lelki megnyugvás legyen, nekünk a kegyelemben való részesedés, a kiengesztelődés. Szóval tehát, hogy amikor arról beszélek, hogy a kulcskérdés az az, hogy mit gondolnak magáról ezek a nagy egyházak, az nem az, hogy most hogyan kell újra helyezkedni, vagy újra pozícionálni magukat, ez sikerülni fog, erre megvannak a politikai rutinok, és megvannak az egyházi rutinok, én semmiféle drámát nem látok, a Magyar Péter volt elég okos, vagy volt elég rafinált, majd kiderül, hogy a kampány idején csöndben végiglátogatta a nagyegyházak fontos vezetőit, és mindenkit megnyugtatott arról, hogy nincs félnivaló. Nem ez a kulcskérdés. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest, vagy akár visszább is mehetünk a Kádár rendszerhez képest. Semmivel sem léptek előre. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok, és ez a lényege annak, amit szeretnék mondani, már ideje is volt, hogy ide érjek, mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai. Ezeket is nem könnyű meghatározni, de azért nem lehetetlen, mert végül is mindenki azért keresztény, mert ezek kritériumok szerint szeretne élni, de ezekről beszélni, nyíltan beszélni, ez jelentene megújulást, ez jelentené ennek a politikai felfordulásnak az optimális kihasználását az egyházak részéről.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. A reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV.
Az időjárásról.
Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
És mik ezek az ön szerint egyértelmű kritériumok, amik mentén ezeket a beszélgetéseket le kellene folytatni?
Én csak egy kritériumot szeretnék hangsúlyozni, az pedig ismert a református hívők számára, és a katolikusok is egyre inkább így gondolkodnak, az pedig a sola scriptura elv. Azt nem lehet pontosan megmondani, hogy a Szentírásnak mely szakaszai, és én különösen az evangéliumokra gondolok itt, hogy az evangélium mely szakasza, melyik éppen fölmerülő kérdéssel kapcsolatban releváns. de arra a gyakorlatra, arra nagyon fontos lenne áttérni, vagy úgy mondanám talán, hogy még inkább rátérni, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is a gyülekezetek elsősorban az evangéliumhoz forduljanak. És elsősorban azt keressék, hogy ezekben a kérdésekben az evangélium legfőbb tanításai, a szegények fölemelése, a bűnösöknek való megbocsátás, az irgalom kultúrája, az Isten szuverenitásának a fenntartása, a szól a grácia fenntartása. Tehát ezek a kritériumok, ezek hogyan alkalmazhatók a fennálló helyzetre? És mivel az egyház nagyon megtanulta a Kádár rendszerben is, és a NER rendszerében is, hogy a genuin keresztény logikát milyen könnyen tudja a túlélés logikája beárnyékolni, ezért miközben ezt a sola scriptura elvet alkalmazzuk, azt hiszem különösen is jelentős az, hogy vigyázzunk az egyház autonómiájára, és inkább legyen számunkra gyanús a támogató kormány, mint szimpatikus és a dicséretünkre méltó.
Amit most mondabban benne van az elmúlt 16 év tapasztalata, mert szerintem most felmerülhet a hallgatókban, vagy bennem fölmerül, hogy ezt nem így kellett volna az elmúlt 16 évben is az egyházaknak tenni, nem csöndben lenni, amikor mondjuk háborús uszítás folyt. Tehát hány idős ember rettegett attól, hogy az unokáit, a gyerekeit el fogják vinni katonának, ami nyilvánvalóan hazugság volt. És ez csak egyetlen egy példa. Akkor az egyházak nem szóltak, hogy emberek, ez nem így van, vagy ez nem igaz, vagy hogy önmérséklete kérjék a politikusokat, meg a királyi televízió szerkesztőit.
Ezt a kérdést nagyon sokszor felvetik most. Most többen vetik fel, de elegen felvetették választási eredmények előtt is. A kérdés mögött fellelhető egy fordított logika, amire szeretném felhívni a figyelmet. A kérdés abból indul ki, hogy az egyházak Magyarországon tudják, hogy mi lett volna helyes, de nem szóltak, nem hirdették az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Erről szól a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazság elsősorban, hanem az az igazság, hogy abban, hogy nem szóltak, lelepleződött a hitüknek az állaga. Nem azért nem szóltak, mert tudták, hogy mit kellett volna mondani, de ezért vagy azért nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekvátsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban. Nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként, az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a sola scripturát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy hoho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
De ekkor szerintem, ha ez így lesz, akkor azt a kritikát fogja megkapni az egyház, hogy bezzeg az új kormány esetében megmerik mondani, hogy ez nem helyes, az elmúlt 16 évben meg nem merték megmondani.
Amikor én így a hit belső megújításáról beszélek, akkor nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy valami egyszerű és kézenfekvő megoldásnak tartom ezt. Ez egyáltalán nem is egyszerű, és talán nem is kézenfekvő. És közben ugye zakatol a világ, közben az intézményeinket fenn kell tartani, amihez költségvetési pénz kell, beruházások indultak el, hosszú távú beruházások, amiknek a tovább finanszírozásához pénz kell. Az egyházunk társadalmi súlyát megjelenítő kitüntetéseket kell indítványozni, ünnepléseket kell megoldani a helyi közösségekben, ahol el kell tudni dönteni, hogyan álljon hozzá az új polgármesterhez, az új egyéni képviselőhöz, hogyan álljon hozzá a lelkész, vagy a plébános, vagy a püspök. Tehát közben a napi ügyek ott tolonganak az asztalunkon, és a másik tolongás pedig a nyilvánosság, hogy közben folyamatosan, ahogy a kérdésben is benne volt, folyamatosan a nyakunkra járnak, hogy miért nem így, és miért nem úgy, és miért nem előbb, és miért most. Egy nagyon régi egyházi hagyományra szeretnék itt utalni, ami akkori egyházi hagyomány, amikor még nem kellett megküzdenünk azzal, hogy különböző felekezetekhez tartozunk. Ez pedig az árkánum fegyelem, a titoktartási fegyelem. Az árkánum fegyelem az azt jelentette, hogy akkor, amikor egyház üldözés volt elsősorban, akkor a keresztényeket titoktartás kötelezte. A keresztény közösségi életet titok övezte. Nem a nyilvánosság előtt zajlott a keresztény közösségi élet, hanem befelé zajlott. Akkor életveszélyes volt elárulni, hogy hol találkozunk, és elárulni, hogy kik járnak oda, és elárulni, hogy ott miről van szó. Úgy tűnik számomra, hogy az egyházak számára az egyik legnagyobb halálos veszedelem az a tény, hogy nincs árkánum fegyelem, nincs titoktartás, nincs belső kommunikáció, egyházon belüli kommunikáció, hanem minden kommunikáció az acsarkodó nyilvánosság előtt zajlik. Én tudom, hogy a zugirászatnak és a zug kereszténységnek milyen veszélyei vannak, hogy milyen könnyű egy elszigetelt autista keresztény gettóba beszorulni, ahol csak egymással találkozunk, csak egymás nyelvét értjük, és elzárkózunk a világtól, ahova pedig egyébként a küldetésünk szól. Azonban mégis úgy gondolom, hogy egy bölcs arányérzettel meg kell tudni találni azt, hogy az egyházak, az egyházi közösségek, az egyházi intézmények, a lelki gyakorlatok megtalálják azokat az intimitásokat, ahol lehetőség van egymást türelemmel meghallgatni, és ahol lehetőség van az önmagunkkal kapcsolatos kritikáinkat úgy megfogalmazni, hogy az abban az elfogadó, szerető közösségben kapjon csak visszhangot, aminek mi a bizalmunkat odaadtuk, és ne azon túlmenően. Mert egyik pap vagy egyik lelkész se fog akkor beszélni a képviselőtestületi tagokkal, vagy a gondnokokkal, vagy nem tudom kikkel, hogyha tudja, hogy másnap azt a Facebookon látja alatta a sok-sok teljesen tájékozatlan és nem is biztos józan kommentelőnek a szövegével. Akkor senkinek nem lesz kedve nyíltan megvallani a saját bizonytalanságait. Egyáltalán is a egyházon belüli bizonytalanságok megvallása az már eleve egy nehéz kérdés, mert akkor sokan arra gondolnak, hogy a bizonytalanság a hit gyengesége. Nem, én úgy gondolom, a bizonytalanság az ébredő hitnek az esélye. Tamás apostolra gondolok. Úgyhogy nagyon igaz az, hogy nem könnyű most válaszolni erre a kihívásra, vagy provokációra, amit most a Tisza kormányzás időszaka hoz, de én másrészt azt is gondolom, hogy azért elég bölcsesség és elég rutin van a nagy egyházak tagjaiban és vezetőiben, hogyha meghallják, hogy az egyház megújulása a gyökerekhez, az eredeti küldetéshez, az eredeti tanításhoz való visszatérés, és ennek a visszatérésnek az egyházi belső körben való támogatása, hogy ez a fontosabb feladat, és nem az új illeszkedés programjának a gyors kidolgozása, akkor én úgy vélem, hogy ma éppen, hogy sokan kívánják ezt a belső munkát. Úgy olvasom, elsősorban én katolikus médiában tájékozódom, mindenkitől elnézést kérek ezért. Úgy látom, hogy a katolikus megszólalók, akik elemzik a most kialakult politikai helyzetet, rendre erről beszélnek, rendre a megújulás szükségességéről beszélnek. És a megújulás az nem váltást jelent, hanem az paradigma váltást jelent.
De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembeötlő, vagy nagyon-nagyon szemetszúró eset volt, amikor Rubovszky Rita nevét belengette a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelöl neki miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, ide, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ezt semmilyen liberális gondolatkör semmilyen, demokratikus gondolatkör semmilyen, tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő, személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy a személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
Az nem okozott akkora kérdőjel felháborodást, én nem olvastam Tar Zoltán személyével kapcsolatban ilyen felháborodást, de ugye ő egy református lelkész végzettségű szakember, és ő lesz a kultuszminiszter, tehát kulturális ügyekért is hozzátartozik a határon túli magyarok kérdése és az egyházakkal való kapcsolattartás, ugye. És hogy az ő személyt nem bírált annyira a közvélemény, mit gondol, e mögött mi lehet? Nem fontos annyira, hogy melyik miniszter foglalkozik az egyházakkal, vagy az úgy belefér, hogy az egyházakkal foglalkozom valaki, akinek van ez irányú végzettsége? Erről mit gondol?
Hát erről azt gondolom, hogy itt azért be kell hozni a szemét. Rubovszky Rita szakmai életútja a dologhoz semmit nem értő kommentelő számára inkább kelti azt a látszatot, hogy ő is neresztény volt, mint sokan mások, míg Tar Zoltán a Tisza kampányába nagyon korán szállt bele, és ezért úgy tudom, talán el is veszítette az állását, hogy talán az egyházi állását, vagy nem egyházi állását, ezt nem tudom.
Az egyházi állását már korábban, ezzel nem függött össze, egy minisztériumban dolgozott.
Na,
Egy neres minisztériumban.
Egy neres. Igen, tehát na, ugye? De ő ugye, hogy úgy mondjam, időben átállt, időben megvilágosodott, vagy időben átállt, sajnos nem ismerem személyesen, ellentétben Rubovszky Ritát, aki hála Istennek több mint 40 éves barátság fűz minket össze, úgyhogy jól ismerem őt, és nagyon fájt nekem, hogy bántak vele. Na, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő a miénk ilyen értelemben. Tehát ő a tiszásoké, ő tiszássá vált. Ő a mi emberünk. Rita nem a mi emberünk, hanem a letűnt rendszer embere. Ez magyarázza azt, hogy Tar Zoltánnal kapcsolatban hiába ő még tetejébe református teológiát is tanult, Rita nem tanult katolikus teológiát, hogy akkor most ő vele szemben nem merül fel ez a cunami, ez a kritikai cunami.
Utolsó kérdés. Visszaugrok oda, amit talán a legfontosabb gondolat volt a beszélgetésben, ön is hangsúlyozta, azért merem így mondani, hogy az egyházaknak most a evangélium tekintetében kell megvizsgálni a saját szerepüket, helyzetüket, jövőképüket. Mire figyeljünk, akár kívülről, akár belülről, hogy ez sikerül-e ön szerint? Mondjuk egy év múlva, két év múlva, mikorra kellene ennek látszódni, ha ezt sikerült elvégezni?
Én azt javaslom, ha kérdeznek, hogy előbb-utóbb, de még tavasszal, vagy a nyár elején szükség lenne arra, hogy legyen Magyarországon egy olyan ökumenikus találkozó, ahol a nagyegyházak meghatározó képviselői közösen egy hosszabb imádság után kijelentik, hogy a következő évet, fél évet az evangéliumra, az Isten igazságra való újra rátalálás számára rezerválják. Ennek a műveletnek a megvalósítása érdekében kidolgoznak a helyi egyházközségek, parókiák, a különböző projektegyházak, szociális intézmények, egyházi iskolák, stb. Részére kidolgozzák az újra evangelizációnak a stratégiáját, házi feladatokkal, segédletekkel. A nagyegyházaknak együtt szerintem nagyon fontos lenne a társadalom felé és a saját tagjaik felé is demonstrálni, hogy érzékelik és értik a kor szavát, a Zeitgeistot, a kor szellemét, és a kor szelleme is, de a Szentlélek is, a Szent Szellem is azt követeli, hogy a megtérésbe fektessük a legnagyobb energiánkat. És ugye a megtérés aznak a görög szava metanoia, és a metanoia, nous, az a gondolkodást jelenti. Nem a lélek tér meg, hanem az emberi gondolkodás átalakítása. Az jelenti a megtérés. Metanoia, gondolkodás átalakítása, megváltoztatása. Tehát nem a lélekről van szó, hanem a gondolkodás átalakításáról. Tehát egy demonstratív, de komolyan gondolt, hiteles, demonstratív kiállásra, egy cezúra, húzásra szükség lenne, hogy mindenki tudja, hogy igen, az egyházak tudják, hogy ez feladat, és tudják, hogy ezen dolgozni kell, és elkezdték a munkát. Aztán már szerintem 20-30 év múlva látni fogjuk annak, hogy van eredménye az evangélium újra tanulásának. És azért mondok ilyen rettenetesen hosszú időszakot, mert a tanulás az nem gyors dolog. Ez nem egy matekóra, ahol a függvény alatti terület kiszámítását, ha valaki megérti, azt akkor egész életében érteni fogja, és a megértéshez lehet, hogy 10 perc is elég. Nem, mert az evangélium újra tanulása az egy életprogramot jelent. Majd meg fog mutatkozni. Szentekben, meglepő döntésekben, sok-sok anyagi természetű dologtól való megválási képességben, a lelki pásztorkodás és a társadalmi szolgálatban megmutatkozó kreativitásban meg fog mutatkozni az, hogy az evangélium tanulása és újratanulása, újra elmélyítése, az kelti a hitet, és a hit pedig, ha él, akkor alkotó hit, kreatív hit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.